az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben a zsidók zúgulódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta, én vagyok az égből alászállott kenyér. Így érveltek, nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját, hogyan mondhatja hát, az égből szálltam alá. Jézus azonban így szólt, ne zúgulódjatok egymás között, senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, és én föltámasztam az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál, mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitom annál tettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne halljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, mire felnövünk addigra, megértjük és megtapasztaljuk, hogy a szülői, nagyszülői házban sosincsen gics, hiszen minden tárgynak valamilyen jelentése van, mindenhez fűződik valami emlék. Az ember számára a szülői, nagyszülői ház minden egyes tárgya az fontos és a szívéhez közel áll. Így vagyunk mi a templomainkkal is, mert bár lehet, hogy kívülálló szemével rengeteg gics van a templomban, és így is van, de mégis mi tudjuk, hogy mi a jelentése, mi a rendeltetése, sokszor még azt is, hogy kitől kapta a templom, sokszor tudjuk azt, hogy mi az igazi értéke. És így vagyok én azzal a képpel, amit a Váci Székesegyház sekrestyéjében láttam, ami művészileg valószínűleg nem túl értékes, de számomra nagyon jelentős, egy hatalmas méretű kép, amelyik egy hajótörést ábrázol, ott vannak egy zátonyon, lehet látni a képnek a hátteréből, hogy mindenki meg fog halni, mert az zátonyon ugye nem lehet élni, és egy pap mégis ott áldoztatja őket. Azok, akik készülnek a halálra, azok magukhoz veszik az Úr testét, úgy, mint ahogyan azt ma hallottuk az evangéliumban, hogy aki ebből a kenyérből eszik, az nem hal meg. A teste meghal, mint mindenkinek a teste meghal, de mi azért vagyunk itt vasárnapról vasárnapra, napról napra, hogy komolyan vegyük Jézusnak a szavát, hogy ez az én testem a világ életéért, és nem akarunk erről a lehetőségről lemondani. Meghallottuk a szavát, és ezért ragaszkodunk hozzá. Ha egyszer Isten nekünk adta magát, akkor mi botor módon nem akarjuk ezt figyelmen kívül hagyni, mert mi nem életben akarunk maradni. Természetesen, amikor valaki beteg, akkor imádkozik a gyógyulásáért. Ebben a szentmisében is imádkozunk beteg testvéreink gyógyulásáért, és hiszünk abban, hogy amennyiben a javukra van, akkor meg is fognak gyógyulni, mert Isten meg tudja őket gyógyítani. De nem a legfontosabb az, hogy az ember életben maradjon, hanem hogy túlélje ezt az életet, és ehhez kapjuk az élet kenyerét, ehhez kapjuk az Úr testét és vérét. Az olvasványban azt halljuk, hogy Illés menekül. Illés fölsült, testvérek. Ha elolvassuk az egész történetet, akkor azt látjuk, hogy Jézus, hogy Illés saját szakálára elkezd prófétát játszani, elkezd meccset játszani Bál papjaival, és 500 Bál papot kihív egy ilyen szent versenyre, hogy melyik őjük Istene nagyobb, és rálicitál, hergeli a Bál papokat, és hát a Bál papok fölsülnek, és erre a tömeg meglincseli őket, csak hogy utána a királyné, aki a Bál papoknak volt a hivatalos támogatója, Jezabel, az életére tör Illésnek, és Illés megijed, menekül, összeomlik, ilyen depressziós alvásba süllyed, és akkor azt mondja az Istennek, hogy nem vagyok különb a többieknél, vedd magadhoz a lelkemet. És ebben a helyzetében kapja a kenyeret azért, hogy tudjon menekülni, 40 nap és 40 éjjel vándorol, míg elérkezik a Hórebhez, Isten hegyéhez. A fizikai erőléthez kap fizikai kenyeret. Mi viszont ahhoz, hogy az emberségünket meg tudjuk őrizni, hogy az emberségünkben tudjunk növekedni, úgy, mint ahogyan azt ma a Szentleckében Pál apostoltól hallottuk, amikor azt mondja, hogy legyen távol tőletek a keserűség, az indulat, a haragtartás, a szóváltás, a káromkodás és minden egyéb rossz, hogy ezt meg tudjuk tenni, testvérek, ez kenyérre van szükségünk. Mert ezek lelki dolgok, ez a jellemünknek a kérdése, az emberségünknek a kérdése, ahhoz, hogy aztán viszont képesek legyünk jó indulatúnak lenni, könyörületesnek lenni, megbocsátani egymásnak, ahhoz szükségünk van az élet kenyerére. Ehhez kapjuk az eukarisztiát, testvérek. Tudjuk jól, hogy a pusztában, amikor mannát ettek a zsidók, akkor megunták. Azt mondták, hogy mi ezt a semmit érő mannát, ezt már unjuk, nincsen szükségünk rá, adjon valami becsületes táplálékot az Isten. Az eukarisztiát meg lehet unni, testvérek. Az, ami Istentől jön, az egy idő után megszokottá válik, és mi mindig izgalmat keresünk. Ahogyan szintén Pál apostol fogalmaz a Szentírásban, viszket a fülünk, hogy valami újdonságot halljunk. Mi mindig csodákat keresnénk, valamit, ami lenyűgöz bennünket, valami, ami földob bennünket, ami növeli az adrenalin szintet. Ehhez képest az eukarisztia unalmas. De ahhoz, testvérek, hogy az emberségünk növekedhessen, ahhoz, hogy emberek maradhassunk, ahhoz szükségünk van az élet értelmére. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ez az én testem a világ életéért, akkor pontosan ezt mondja ki, hogy az élet értelmét adja nekünk, és ezzel vagyunk képesek legyőzni azt, amire természetünknél fogva irányulva vagyunk. Mert valóban az ember természeténél fogva haragvó. Akkor, amikor bántanak, akkor az ember haragszik. Akkor, amikor valami sértés ér, akkor bosszúra szomjazunk. Mi megleckésztetjük egymást, mi rendszeresen a megtorlást tartjuk igazságosnak, az, hogy elnyerje a méltó büntetését. És az a baj, testvérek, hogy ebben a kereszténység az ilyen élharcos volt, amikor azt gondoltuk és azt hirdettük, hogy az igazságosság azt jelenti, hogy mindenki megtoroljuk, megadjuk neki azt, ami jár, a bűnösnek a büntetést, a jobbnak pedig a jutalmat. De az Istennél könyörület van, testvérek, a könyörület pedig nem jár. Az irgalmat nem lehet kiérdemelni. Az irgalom az nem jár, az nem fizetség, az nem arányos az én cselekedeteimmel, az én kiválóságommal, hanem pont fordítva. Minél nyomorultabb vagyok, annál inkább szorulok irgalomra, ezért jött Jézus a bűnösökért és nem az igazakért, akik azt gondolják, hogy nincs szükségük könyörületre, nincs szükségük irgalomra. Ahhoz, testvérek, hogy az élet kenyerét értékelni tudjuk, ahhoz az szükséges, hogy fölismerjük azt, hogy mi az, ami igazában véve fontos. Mi az, ami megmarad az örök életre. Az örök életre a megtorlás nem marad meg, testvérek. Az elégtétel, hogy tortülök a másik fölött, hogy elégtételt veszek a másik fölött, ez nem marad meg az örök életre. Az, hogy bebizonyítom az igazamat, hogy két várra fektetem, és ő azt hiszegi, hogy jó, megadom magamat, ez nem marad meg az örök életre. Legfeljebb igazam volt, legfeljebb győztem, legfeljebb én vagyok az erősebb, de ez elillan, testvérek. Ha máskor nem az öregséggel mindenképpen, ha máskor nem, akkor halállal mindenképpen. De ami megmarad, az pontosan a jóság, a jó indulat, amire törekedni kell. Egyikünk sem született jó indulatú. Legfeljebb született naív lehet valaki. A jó indulat az erőfeszítés, testvérek, hogy ne a rossz szerint nézzem a másikat, hogy ne a lehetséges rosszat vegyem számba, és ne abból induljak ki, hogy hogyan tud átvágni engem a másik ember, hanem tudatosan, szándékosan, erőnek erejével jót tételezzen föl róla. Ehhez kapjuk az élet kenyerét, és erről szól ez a mai vasárnap, amikor az olvasmányban testi kenyérről, testi ételről hallunk, és italról, ami erőt ad illésnek, hogy vándorolni tudjon, hogy menekülni tudjon. Azt mondja a Szentírás, hogy 40 nap és 40 éjjel vándorol, azaz ez a vándorlás a zsigereibe hat, az egész lényét áthatja, az egész lényét igénybe veszi, és ehhez kap erőt Istentől a testi kenyérrel. Mi pedig, mikor szembesülünk azzal, hogy milyen terheink vannak, hogy hogyan kell embernek lenni, hogy mi a krisztusi emberség, és mi az, ami csak emberkedés, amikor az ember fölméri, hogy valóban a jóra mennyire rászorul, és a jóhoz mennyi erő kell, akkor jövünk ide, és kérjük az élet kenyerét, miunkat Jézus Krisztust, és fogadjuk el. Mert ugye nem csak kérni kell, hanem elfogadni is kell azt, amit Isten adni akar. Mert az irgalmat nem csak kérni kell, hanem elfogadni is kell. Hány és hány emberrel találkoztam, aki nem fogadta el a feloldozást, aki nem fogadta el Isten bocsánatát, vagy aki nem fogadta el a másik ember megbocsátását. A megbocsátás én rajta múlik a szónok abban az értelmében, hogy kérem-e és elfogadom-e. A könyörület az Isten részéről mindig feltétlen, az mindig magától értetődő. Az Isten oldaláról sosem kétséges a megbocsátás, mindig az a kérdés, hogy én elfogadom-e, hogy megadom-e magamat az Istennek, az ő irgalmának, vagy nem. És hogy ezt meg tudjam tenni, ehhez kapom az élet kenyerét, de ehhez kérni kell, ehhez ide kell jönni, testvérek. Mert hogy nem megy házhoz, mert az Isten annyira gyöngéd és annyira szelíd, hogy minden erőszak az idegenül tőle. Nem erőszakolja ránk magát. Egyikünk sem, aki normális, egyikünk sem látja az eukarisztiában Jézusnak az arconásait. Vannak persze eukarisztikus csodák, az egyház ezek közül sokat elismert, sok csak hisztériának az eredménye, de nem erre alapozzuk az eukarisztiához való hűségünket és ragaszkodásunkat, hanem ahhoz, hogy az értelmemmel fölismerem, hogy Jézus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. Akkor neki akarok hinni, testvérek, ez szerint akarok viselkedni, ez szerint akarok bánni vele, ő vele. És bár egy sekrestyésnek, vagy egy papnak, aki pakolja ott az ostyákat, aki valamiként bánik az eukarisztiával, mert az valami is, bele kell rakni a cibúriumba, be kell tenni a tabernákulumba, ki kell venni, a töröttet magához kell, hogy vegye a pap. Szóval dolog is egyben az eukarisztia, de mégis úgy kell ezt a dolgot kezelni, hogy ő valaki. Ezért gondolom azt, testvérek, hogy tudatosan, erőnek erejével, még akkor is, ha bármi is történik a mise közben, a szememet nem veszem le róla. A szememet rajta tartom, amikor a pap fölmutatja, hogy íme az Isten báránya, akkor hiába fészkalódik valaki mellettem, akkor is őt nézem. Hiába történik bármi, ragaszkodom hozzá a cselekedeteimmel, a külsőmmel, a viselkedésemmel, a mozdulataimmal, mind-mind. Megvallom azt a hitemet, azt a meggyőződésemet, azt az akaratomat, hogy én ezt a kenyeret kérem, mert erre van leginkább szükségem. És persze, ha fölismerem az élet kenyerét, akkor azt is érteni fogom és tudni fogom, és azt is föl fogom ismerni, hogy a fizikai kenyeret is tőle kapom, még akkor is, ha én dolgozom. Ha én dolgozom, megérte. De akkor is tudom, hogy az erőt, hogy én dolgozni tudjak, hogy tenni tudjak magamért, hogy boldogulni tudjak, ezt Istentől kapom, és nem azért, mert külön vagyok a másiknál, vagy jobb vagyok a másiknál, vagy ügyesebb, hanem azért, mert az Isten megáldott engem, és megáldottként lehetőségem van arra, hogy elfogadjam őt, aki nekem akarja adni magát. Testvérek, ez a mai szentlecke, ez roppantul fontos, egyrészt ezért, amit eddig mondtam, hogy olyan emberség áll előttünk, amire az ember természeténél fogva nem hajlik. Természetünknél fogva hajlunk a keserűségre. Illés is megkeseredett. Mi is rendszeresen megkeseredünk, amikor azt látjuk, hogy a jóért nem jár hála, sőt megvetés jár, vagy gyanakvás jár, amikor meggyanúsítják az embert a jó miatt, akkor megkeseredik az ember nagyon gyakran. Az indulat az gyakorlatilag átjárja az egész életünket. Az egész életünkben az indulattól szenvedünk mi, és szenvednek tőlünk a mi indulatunktól mások. A haragtartás, a szóváltás, az mind-mind ott van a hétköznapokban. Ez az, amire a természetünk irányul. De az, hogy jó indulatúak legyünk, könyörületesek, hogy megbocsátók legyünk, ez már a természet fölötti életünk. Ez a krisztusi életünk, az a krisztusi emberség, amit szeretnénk saját tagjainkban megvalósítani. És ehhez van szükségünk éterre. Én azt szoktam mondani, testvérek, már lehet, hogy unjátok, hogy nem lelki tükrökből kell gyónásra készülni, hanem például ezt elővenni. Például elővenni a szeretet himnuszt, elővenni az efezusi levelet, amit most hallottunk, és megvizsgálni magunkat ebből a szempontból, mert általában nem szoktunk lopni, nem szoktunk házasságot törni, nem szoktunk embert ölni, és az ember nagyon könnyen mondhatja azt, hogy hát nem vétettem én a 10 parancsolat ellen, nincs is bűnöm. Akkor olvassunk bele a Szentírásba, nézzük meg ezt a tükröt, amit tart elénk ez a mai szentírási szakasz. És ebből csak egyet szeretnék kiemelni, mert hogy az emberek azok nem csak a templomban tanulnak, nem csak a szüleinktől tanulunk, hanem sajnos nevel bennünket, alakít bennünket a környezetünk is, a média, a közhangulat, a közbeszéd. És a közmédia és a hangulat az azt mondja, hogy a káromkodás az bármi, ami trágár, vagy ami csúnya, ami illetlen, arra mind azt mondják, hogy káromlás, és így aztán az Isten káromlás az tulajdonképpen így egy lesz azzal, hogy valaki csúnyán beszél. Pedig lényegi különbség van, testvére. Keresztény ember számára a káromkodás, amire azt mondja Pál apostol, hogy ez legyen távol tőlünk, az Istennek, a szentetnek, a szentségeknek a szidását jelenti. Minden más az legfeljebb csak önarckép. Minden más trágárság, illetlenség, csúnya beszéd, ami nem helyes, testvérek, de ez igazából véve csak rólam szól. De amikor valaki károvolja az Istent, ugyanúgy, mint ahogyan csúnyán beszél, mert nem tesz különbséget a szavai között, az súlyos lázadás Isten ellen. Az olyas valami, testvérek, amire teremtmény nem vetemethet. Egy gyermek nem vetemethet arra, hogy a saját anyját szidja. Nem vetemethetünk arra, hogy az, akihez tartozunk, aki a végső célunk és a beteljesedésünk, hogy őt szidalmazzuk. Éppen ezért kell ezt leküzdenie magában az embernek, még akkor is, ha ez rossz szokásává vált az embernek. Ez a mai szentlecke mutatja, mi az erény és mi a vícium. Ez is olyan érdekes, testvérek, hogy a víciumra nincsen magyar szó. Az erény az azt jelenti, amikor valaki készségszinten gyakorolja a jót. Ezt szeretnénk megtenni. Ezt szeretnénk, hogy jóindulatúak legyünk, hogy megbocsátók, hogy könyörületesek legyünk. Ezt próbáljuk begyakorolni, ezek az erények. A vícium az az, amikor valaki készségszintjén gyakorolja a rosszat. Lehet sajnos készségszintjén károvolni Istent, de mindenképpen le kell szokni, ezt meg kell tagadni, ezt le kell törni az embernek a saját tagjaiban. Mondom, még akkor is, amikor a médiában, ha valaki vulgárisan fogalmaz, arra már azt mondják, hogy káromkodik. Nem, testvérek. A káromlás az az Istennek a szidását jelenti. Úgyhogy akkor, amikor ezt a szentleckét olvassuk, akkor próbáljuk meg fölfedezni bennem azt a tükröt, ami alapján az embernek be kell rendeznie a saját keresztény emberségét. Pilátus próféta volt akkor, amikor kiállította a megostorozott, tövissel koronázott, kigúnyolt urat oda az erkélyre, és azt mondta, hogy íme az ember. Testvérek, ő az ember. És ezt az emberséget szeretnénk megvalósítani magunkban, és minden, ami ezzel az emberrel, a mi úrunkkal, Jézus Krisztussal ellentétes, hozzá nem illik, azt szeretnénk letörni magunkban. Ehhez kell nevelni magunkat. Önnevelés nélkül nincsen keresztény élet, testvérek. Az önnevelés az pedig erőfeszítést jelent, erőfeszítést igényel, és ehhez kapunk táplálékot. Most magunkhoz vesszük az Urat. Nekünk adja magát, és mi ámen mondunk rá. Testvérek, semmiféle, legalábbis az életünk nagy részében, inkább mondanám úgy, hogy elenyésző részében érzünk valamit, amikor megáldozunk. Elenyésző az, amikor az ember olyan nagyon tudatos, olyan érzelmileg, értelmileg, akaratilag annyira összhangban van azzal, amit csinál a szent áldozással. De mégis ragaszkodunk hozzá, hiszen tudjuk, hogy ez van az üdvösségünkre. A leglényegesebb dolgok, testvérek, azok titokban történnek. Az, hogy én megáldoztam, ezt igazába véve senki sem veszi észre rajtam. Nem szokott sugározni az embernek az arca azután, miután szent áldozáshoz járult. De én magam tudom, hogy most én tabernákulumként, úgy, mint a boldogságos szűzanya, amikor hordozta méhében az Urat, úgy vagyok itt a világban, mert magamhoz vettem az ő testét és vérét, de ez kötelez engem, és ehhez akarok igazodni, és nem pedig ahhoz, hogy milyen a hangulatom, milyen a környezetem, hogy milyen a meteorológia, hogy milyen a bioritmusom, hanem ahhoz akarok ragaszkodni, ami megtörtént velem. Vettem és ettem, mert Jézus parancsba adta, hogy vegyétek és egyétek, mert ez az én testem a világ életéért. Úgyhogy akkor, amikor ebben a szentmisében így együtt vagyunk, akkor erősödjünk egymás hite alapján, és ugyanakkor pedig fogadjuk el azt a kegyelet, amit az Úr ad nekünk, hogy ne csak a testünket táplálja, hanem táplálja az emberségünket, amivel törekszünk a jóra, törekszünk arra, amit úgy fogalmaz a Szentírás, hogy jóindulatúak, könyörületesek, megbocsátók legyünk egymással szemben, mert Krisztus is megbocsátott nekünk az Istenben. Amen.